Drága testvéreim, Úr Jézus Krisztusban, nagyon telve van a szívem hálával és örömmel, hogy itt lehetek újra ezen a helyen, és megoszthatom azokat a javakat, amelyel az Úr Jézus megajándékozott, és hiszem, hogy vágyal, éhséggel, szomjúsággal jöttünk Isten igéjének meghallgatásához. Az én nyelvem, magyar nyelvem nem annyira szép, kiköszörült, de úgy hiszem és úgy remélem, hogy meg fogjátok érteni azt az üzenetet, amit Isten szívemre helyezett. Nagyon szeretem a magyar nyelvet, nagyon szeretem használni is, csak egy lehetőségem van, és a gyülekezet, amely a mi házunkban van, az is magyar ajkú gyülekezet is. És Isten úgy gondoskodik arról, hogy mindig vannak megtérők, jönnek emberek, és de nálunk lehet mondani olyan nemzeti gyülekezet van, több nemzeti, mert mindig jönnek emberek külföldről, és így Isten gondoskodott, hogy van egy tolmács kabin a mi gyülekezetünkben, és onnan lehet tolmácsolni, lehet fülhallgatókat tenni a hallgatók így külföldről, akik jönnek, vagy szlovák, akik nem értenek magyarul, szlovákok, akkor fülhallgatókat tesznek, és tolmácskabinból kapják a lefordított igét és a üzenetet. Nagyon, nagyon csodálatosak ezek az alkalmak, akit úgy érdekli, hogy működünk, mink nem hívogatunk embereket, de maguk jönnek az emberek. Erről beszéltem, hogy a Szentlélek az vonja az embereket, a keresőket, a éhezőket, a szomjazókat, és mindig azt mondom, hogy kutyát nem lehet nyuszi után hajtani. Egyszerűen ha kutya nem ugrik a nyuszi után, akkor azt lehet bottal, azt lehet még puskával is rá erőszakolni, úgyse a nyuszit nem fogja meg. És így van a hit élettel is, hogy akit nem vonja Istennek lelke, azt hiába fogjátok tolni, az olyan, mint mikor a tököt nyomjátok a vízzel alá, az úgy is kiúszik, és úgy is végre felszínre jön az, hogy a szívében nincs vágy, és nincs az az érdek Isten után. De nagyon hálás vagyok Istennek azért, hogy én csak egyszer, egy hónapban tudok szolgálni otthon a mi gyülekezetünkben, egy vasárnapot vagyok otthon, és jönnek, nagyon messziről jönnek testvérek Szlovákiából, Magyarországból, Csehországból, Lengyelországból, Németországból, egyszerűen jönnek, mert éheznek, vágyakoznak, szomjaznak, és nagyon érdekes, hogy Isten kegyelméből úgy adta, hogy elkezdtem két emberrel foglalkozni, akik megtértek, és szükség volt nekik tovább lelki foglalkozásra, akkor a műhelyemet átcsináltam, ahol az autókat festettem, javítottam, ezt a műhelyemet átcsináltam egy ilyen kis gyülekezeti, vagyis inkább ilyen lelki műhelyé, ahol foglalkoztam emberekkel is. És úgy ahhoz, amit hozzá illően úgy berendeztem, de nagyon hamar betelt ez a kis műhely is. Ez ilyen garázs volt. Az emberek elkezdtek bennünket csúfolni, hogy ezek garázsisták. És akkor átmondom, jó, majd ha máshol fogunk összejönni, akkor mik leszünk. De mink erre nem hallgattunk, az Úr Jézushoz vezettük az embereket, nagyon nagy szeretettel körülvettük, és mind a mai napig is szolgálunk feléjük. És ahogy befejeztem ezt a műhelyemet, átalakítottam lelki műhelyé, aztán az történt, hogy nagyon gyorsan kinöltük, és emberek mindenütt ültek már a lépcsőkön, a lépcső helységben minden betelt, akkor nyitottam egy a háznak másik oldalán egy nagy helységet, 70 ülőhelyes, és hát most is vasárnap olyan 130-140 ember volt, úgyhogy nincs már hova, minden helység telve van, és az emberek jönnek, vágyakoznak, éheznek, szomjaznak, éhezik Istennek üzenetét, Istennek érintését, és mikor úgy gondolkoztam, hogy mi történik itt nálunk, akkor úgy vizsgáltam, nem láttam semmilyen különséges Isten tiszteleteket, mint máshol vannak. Nálunk nincsenek extrém átélések, nincsenek olyan dolgok, hogy potyognak az emberek, vagy én nem tudom, kukorékolnak, vagy én nem tudom mi. Nálunk ilyen nincs. És ha megtörténne, akkor hát azt mondaná, hát kukorékolj kint, de itt bent nincs erre szükség. Itt egyszerűen Isten igéjének kell hangzani, és a te szívednek elő kell, hogy legyen készítve a te szíved Isten lelkének megnyitására. És így látom ezt a Istennek szeretetét, hogy valóban az egész Istennek titka, Istennek munkájának a titka, tudjátok, miben rejlik. Isten szeretetének kiáradásában. Testvérek, amíg megértenénk azt, hogy mi Istennek célja velünk, hogy valóban az a cél itt, ezen a földön, hogy szeressük egymást, és fölkészítsük a testvéreinket, a családainkat és életünket a Jézus Krisztus való találkozásra, akkor teljesen mások lennének a közösségek. Nagyon sokszor a közösségekben versengéseket lehet látni, és ilyen lelki irigységeket, mindenféle viszályokat, és féltékenységeket, testvérek, lehet, hogy nem jó dolgokat mondok, de ezek vannak, és én nagyon kérlek benneteket, hogy mind ezeket a dolgokat ki kell küszöbölni. Ha akarjátok, hogy Isten országa eljönjön a ti gyülekezeteitekben, a ti ott, ahol Isten titeket állított, akkor értsétek meg, hogy nem a 100%-os tanítások, nem pontos, másodperci rendek, és én nem tudom, uniformitás, így mondanám magyarul, hogy ilyen uniformitás Isten tiszteletekre van szükség. Nem. Hanem őszinteségre, nyitottságra Isten igére, és nagy-nagy szeretetre elfogadni az embereket. Nagyon sokszor jönnek olyan emberek is, akik nagyon mélyen meg vannak bélyegezve a életük, nagy mélységből jönnek, és félelmekkel jönnek, hogy most mi fogadjuk, vagy mit élhetnek ott át. És mikor meglássák azt, hogy mink nem ítéljük el, hanem valóban szeretettel körülveszünk, és Isten igével próbáljuk orvosolni az ő lelki helyzetüket, akkor nagyon le vannak döbbenve, és kapnak, tudjátok, orvoságot az ő sebeikre, kapnak az ő sötét dolgaikba világosságot, és a reménytelen helyzetükbe nyernek reménységet. És ez valóban a szeretetnek a megnyilvánulása, Isten szeretetének a megnyilvánulása, hogy ezek az emberek így mehetnek haza. És én itt is úgy tapasztalom közöttetek, hogy azok az emberek, akik éhezik Istennek szeretetét, és Istennek szeretetének megnyilvánulását az ő igéjében, akkor ezek az emberek örömmel jönnek ide is, ezekre az alkalmakra is. De azok az emberek, akik beteltek, és azt mondja a laodiceai gyülekezetnek, hogy van egy olyan dolgom ellened, hogy meggazdagodtál, hogy azt gondolod, hogy te gazdag vagy, és nincs szükséged senkire, és ez egy nagyon rossz lelki állapot, mikor a testvér megveti a testvért, mikor a testvérek megvetik még a szolgáló testvéreket is, ez egy nagyon szomorú állapot, mikor azt gondolják, hogy ők gazdagok, és őnekik nincs szükség hallgatni Isten igéjét, és nem jönnek el, mikor egy ilyen alkalom van. Látok itt üres padokat is, és én úgy tapasztaltam a múltban, hogy ezek a padok mindig telve voltak, hogy szinte a székek is el voltak foglalva, és látom azt, hogy vannak emberek, akiknek nem annyira értékes Istennek igéje, és inkább otthon maradnak, vagy inkább más dolgokat választanak életük számára. Én nem kritizálok, csak ez egy olyan dolog, testvérek, hogy vigyázzunk, mert egy olyan időszakot élünk, hogyha mink nem fogunk hűségesen állni, mi nem fogjuk hűségesen keresni, és éhezni, szomjazni, keresni az Urat, Isten fog ébreszteni köveket. Valóban fog köveket, embereket a világból, bűnből, a mélyből, a mocsokból, és bocsánat, hogy így fogom mondani, hogy bűnös embereket fog hozni föl, és mink a mi gyönyörű kölnieinkkel, és gyönyörű nem tudom milyen dolgainkkal egyszerűen el fogunk kárhozni, el fogunk veszni, mert nem az, hogy én hogy öltözök föl a gyülekezetbe, nem az, hogy én mennyire én külsőleg fölkészítem magamat Isten tiszteletre, hanem az, hogy hogyan én bent az én szívembe fölégesítem az én szívemet Istennel való találkozásra, és hogyan vágyal, milyen vágyal és milyen tisztasággal, ahogy itt a drága testvérem is emlegette, emelem az én kezemet az Úrhoz. És itt van ez a benső vágy, ez a benső tisztaság, ez a benső Istennek hívása, ez a vonása. Ezt kell, hogy megtaláljuk. Könyörögjünk, testvérem, ha úgy érzed, hogy téged nem von Isten igéje, vagy úgy érzed, hogy egyszerűen nem tud téged elfoglalni, akkor csak annyit észlel legalább, hogy nem jó a helyzeted, hogy valami nagyon komoly baj van veled, mert nem von téged Istennek lelke. És arra, hogy ez megtörténjen, akkor kell, hogy imába szállj, bőjtbe szállj, és imádkozzál, és bőjtölj, könyörgésekbe legyen a te életed. És Isten meghallgassa a te szívednek kérését, és valóban egy olyan vágyakozást tesz a te szívedbe, hogy fogod tudni vonni a más testvéreket is, más embereket is fogsz tudni vonni az Úr Jézushoz. Tudjátok, ez a vonóerő, ez egy nagyon nagy erő, Istennek szeretetének a vonása. És mikor jönnek ezek az emberek, akkor látom, hogy vonva vannak. Szinte vasárnap reggel, még csak fél hétkor zuhanyozok és készülök, és már feleségem szól a fürdőszobába. Sándor, már itt vannak a testvérek, hát mikor jössz ki, ugye? És egyszerűen már kora reggel, még mások még jót pihennek, még alusznak, ugye, és már ott van egy rakás ember, aki valóban már vágya Istennek szabadítását, Isten érintését az ő életükbe. És ez nagyon jó, én ennek nagyon örülök, és nagyon szívesen fogok fáradozni. Hálás vagyok mindazok testvéreknek, akik tegnap is volt olyan vágya szívetekbe, hogy kimertetek állni, éjfélig kimertétek várni a sort, és éjfélig imádkoztunk. El tudjátok képzelni, hogy reggeltől, ugye, ahogy megnyitottunk a szemünket, egész éjfélig megint folytak a szolgálatok, és ez egy nagyon áldott dolog. de hogy buzdítsalak benneteket, hogy nem tartottatok fel engemet. Nálunk Komárnóban van úgy, hogy 6 óráig vagy 5 óráig reggel imádkozunk. 7 órakor reggel kezdem, és másnap 6 óra reggel fejezem be a szolgálatot. Mert jönnek az emberek, vágyakoznak, szomjaznak. És ez egy nagyon nagy áldás. Testvérek, és egy olyan öröm üzenetem van, amit úgy nem tudom, hogy ez buzdításra fog szólni, vagy olyan serkentésre, de hadd legyen buzdításra is, és serkentésre titeket is itt Magyarországon, hogy nálunk Szlovákiában elkezdődött ébredés. Isten nagyon nagy, csodálatos munkát végez ott fönt Szlovákián, a városokban. Gondolom, hogy beszéltem nektek tavaly arról, de nagyon röviden csak megismétlem, hogy egy ember, aki rákos volt, egyszerűen járt egy gyülekezetben, és az ő barátja azt mondja, hát itt halljuk, hogy Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma, és mindörökké, és te nekem haldoklasz, és én úgy látom, hogy még nem, nincs itt a te időd. És keresett, elkezdett interneten keresni prédikációkat, szolgálatokat, amelyekben vannak bizonságtételek gyógyulásról és szabadulásról. És rátalált a szolgálatomra. Ott meghallgatta a bizonságtételeket, és egyszerűen internetről lehúzta a CD-kre, lehúzta ezeket az üzeneteket, meghallgatta, és ameddig meghallgatta, a Szentlélek újjászülte őtet. És ott hallotta, hogy ha akarunk elérni lelki eredményeket, akkor kell böjtökbe is, imádkozásokba menni. És akkor azt mondja, hát én 40 napot azt mondja, nem bírom ki, és a Sándor testvér lánc, böjt, ima láncról beszél, én nekem kellenek harctársaim, mit csináljak? És kapott olyan ötletet, hogy még 9 barátjának átadja ezeket a CD-ket. És Istennek csodája megtörtént, hogy mind a 9 ember újjászületett, akik meghallgatták ezeket a CD-ket. És egy olyan kemény kommunista városban történt ez, ahol az éveket az evangélium nem tudott áttörni. Nagy hitetlenség, nagy bekeményedés és keménység, szívek keménysége volt a városban. És ez a 10 ember, ahogy újjászülettek, megkerestek engem Zsolnán egy ifjúsági konferencián, és azt mondják nekem, hogy kint várnak valamilyen emberek, akarnak veled beszélgetni. És akkor kimentem, és ezek bemutatkoztak, életemben nem is tudtam, hogy ők léteznek, nem ismertem őket. És azt mondják nekem, Sándor testvér, mink ismerünk téged. Mink úgy ismerünk, mint tudjuk, hogy hány gyereked van, hogy milyenek a életharcaid, mindent tudunk róla, csak te nem tudsz rólunk. Hát mondom, örülök neki, hogy ebből kivettem, hogy hallgassátok a prédikációimat, és akkor hát elmondták életük történetét, és hogy fölvették a harcot, küzdelmet az ő beteg barátjukért, és orvosok szerint már meg kellett volna ennek a barátnak halni, de ő itt van velünk, azt mondják, és bemutatták nekünk ezt a barátot. Nagyon örültem ennek, és azt mondják, Sándor testvérem, eljönné a mi városunkban hirdetni az evangéliumot. Tudod, nagyon kemény kommunista város ez. Nagyon, nagyon kicsik a feltételek, emberi feltételek arra, hogy valami történhessen. De mint hallottuk a prédikációdból, hogy lehet imabőt láncban, lehet tusakodni, lehet könyörögni Istenhez ébredésekért, és mink itt már ezt elkezdtük valami formában, Isten újjászült bennünket, és most megkérdezünk téged, hogy hogy elejönnél evangelizációra. Mondom, igen, eljövök nagyon szívesen, ha újra fölveszitek a imabőt, láncot 40 napig, és fogtok addig az ideig, amíg eljövök imádkozni és böjtölni. Nagyon komolyan vették ezt a ima tusát és böjtusát, és eljöttem. Kirendeltek egy helyiséget, és hát nem volt elképzelésük se, hogy mi fog történni. Kiragaszkodták a plagátokat, egyik pillanatban kiragaszkodták, másik pillanatban eltűntek a plagátok. Újra mentek, újra kiragaszkodták, újra. Egyszerűen ez olyan harc volt, egy ördögi ellenségeskedés volt, hogy csak ne történhessen meg valami. Annyira az ördög őrizte az ő teritoriumát. De ők éjjel is kimentek, és reggelre, mikor mentek az emberek munkába, újra kint voltak a plakátok, és nem adták föl ezt a harcot. Küzdöttek is, és könyvhullatások között is, és hídben várták azt a napot, és nagyon csodálatos volt, hogy ez a 10 ember összetudott szervezni és hívni olyan 150 embert arra az első alkalomra. Csodálatos volt, hogy minden este több ember átadta életét az Úr Jézus Krisztusnak, és egész reggelig 6 órakor, pontosan tudom megmondani az órát, 6 órakor reggelig imádkoztam a megtérő emberekért, akik hitetlen, magyarok mondják, tök hitetlen, egyszerűen hitetlenek voltak, annyira hitetlenek voltak, és először érintkeztek Istennek üzenetével. És ezek az emberek megszabadultak, ezek az emberek szívükbe fogadták az Úr Jézus Krisztust, és gyarapodott Istennek népe, Isten tábora ebben a hitetlen városban. És másik alkalomra, mikor meghívtak, újra fölvették a ima bőjt, tusát, harcoltak, már körülbelül 250 ember volt ezen az alkalmakon. Ugyanúgy reggelig, 6 óráig, minden este, ez olyan volt, hogy éjjel-nappal szolgáltam, végkimerültségig, de Isten megadta a gyümölcsét, hogy már 200, körülbelül 250 ember volt egy hitetlen városban az evangelizáción. Az utolsó evangelizáción, mikor voltam, már egy nagy, volt kommunista helység, ahol ilyen nagy tapsolások voltak a kommunista idejében, akkor meg volt telve ez a helység, és nem volt elég. Több mint 350 ember volt ottan, még hordták a székeket, nem tudom, hol szerezték, de még hordták be a székeket, mert egyszerűen már minden hely le volt foglalva, és jöttek az emberek, és sírtak a bűneik fölött. Megszólítottak a szomszéd városok. Mentem egy olyan városba szolgálni, ahol egyszerűen olyan sötétség volt, és olyan lelki keveredés, hogy mikor megláttam, hogy hova hívtak meg, egy ezoterikus helységet készítettek nekem. Tudjátok, hogy mi a ezoterika? Sajnos ez egy okkultizmussal átitatott dolog, és mikor az a illető vezetett abban a helységben, amit elkészítettek, úgy meg akartak engem lepni, hogy milyen szép helységet csináltak. Ilyen fehér angyalkák, még mindenféle energiajelek, még hát mindenféle ördögökkel kidíszítették nekem azt a helységet, és azt gondolták, hogy milyen örömöm lesz, mennyire fogok ugrálni, tapsolni örömömbe. Mikor odahoztak a helységhez testvérek, az a vezető be akar nyitni a helységbe, és nem tudja kinyitni az ajtót. Rángatta, így csinálta kilincsel, és nem. Ez olyan volt, hogy lakatra zárva ajtó. Azt mondja, hát ilyen még nem történt, azt mondja, hát ki zárta be, kinek volt ez érdekében, így hangosan még kérdezik, kinek volt ez érdekében, hogy bezárják ezt a helyiséget, hát még előbb bent voltam, még, hát mi történik itten? És azt mondja, várjon itten, én megyek, megkeresem a kulcsot. Szemem látára láttam, rángatta a kilincset, és akarta kinyitni, és hát nem, az olyan volt, mint mikor be van blokkolva az ajtó, és semmi. És akkor megyek, mikor ő elment, megfogom a kilincset, ajtó kinyílik. És akkor szólt hozzám Istennek drága lelke, hogy azt az ajtót, amit én becsuktam, azt senki nem nyitja ki. És azt az ajtót, amit én megnyitottam, azt senki nem fogja bezárni. Menj, ne félj, veled vagyok, szolgálj nekem. Mikor beléptem, láttam teljesen ezoterikusan kidíszített ez a helység, és én nekem szinte majdnem rossz lét jött rám, hogy hova jöttem én, most mi van itten. De láttam azt, hogy valóban Isten velem volt ottan. Mindjárt az egyik energiás angyalhoz a sarokba odajöttem, mondom, te még mit bóbiskolsz itten? Fogtam a firhangot, mondom, neked jó lesz itt. Így eltakartam őtet. És úgy tudjátok, úgy gerjedezett bennem az a szomorúság, de a hit is, és ellene álltam ennek a gonoszságnak. És tudjátok, mindjárt első ember, aki jött be, hogy meg akart érni, ezoterikus volt. Hogy őt nagyon érintette a prédikációm, és hogy ő akarna megtérni. És mondom, maga ezoterikával foglalkozik, mondom ennek. Azt mondja, igen, hogy én ezoterista vagyok, ezt gyakorlom. Hát mondom, de tudja, hogy ez egy ördögi dolog. És ő azt mondja, ördögi, és nézi azokat az ezoterikus dolgokat ott abban a helységben. Nem értette, hogy az ördögnek a fészkébe én ottan evangelizálok, és ott vezetem az embereket Krisztushoz. Mondom, ezekre ne nézz most Jézusra nézz, mert ezeket emberek csinálták, de amit Jézus tett érted, arra nézzél mostan. És akkor vezettem ezt az embert az Úr Jézushoz, és ez az ember megtért, és mai napig hűségesen követi az Úr Jézus Krisztust. Nagyon nehéz harcok voltak ottan, mikor prédikáltam, képzeljétek el, olyan szellemi támadások történtek, hogy elkezdett folytani a szószéken az a gonoszság, amit hoztak azok a varázslók, ezek a ördög cimborái ottan hoztak magukkal ezeket a ördögi erőket, és elkezdett engem ott folytani az a gonoszság. És én nem hihettem meg, mert tudtam, hogy velem van az Úr Jézus, megmondta nekem, és akkor azt mondom, te ördögi gonosz szellemiség, és elkezdtem kiáltani az egész helyiségre. Nem te fogsz itt uralkodni, Jézus Krisztus uralma van itten, Jézus Krisztus legyőzte a te hatalmadat, és Jézus Krisztus uralkodik itt a helyiségbe. És te gonoszság szelleme, te betegség szelleme, aki beleharapoltál az én hallgatóim hátgerincébe is, Jézus Krisztus nevében onnan is ki üzlek, és kimész ebből a helységből, és kimész ezekből a gerincekből. Nagyon érdekes volt, mikor befejeztem a szolgálatot, jött három ember utánam, hogy abba a nyomba Isten ereje átvonult rajtuk, és meggyógyultak gyógyíthatatlan gerincbetegségből ezek az emberek. Másnapra az egyikük elment, úgy rendezte ezt Isten, hogy másnapra az egyikük elment kivizsgálásra.
Felülvizsgálatra.
Igen, felülvizsgálatra, köszönöm. És levetkőztette őt, tehát az orvos, és nézi a gerincét, azt mondja, hát maga mit csinált ezzel a gerincel? Hát úgy megijedt ez a ember, azt mondja, mi történt, doktor úr? Azt mondja, mit lát? Azt mondja, hát magának teljesen rendbe jött a gerinc. Hát mit csinált ezzel a gerinccel? És így jött más, már este, az este még így jött, dicsőítette Istent, és beszélt másoknak is Istennek hatalmas nagy cselekedeteiről. Testvérek, nagyon sokszor a betegségeknek a hátterében szellemi gonoszságok vannak, szellemi megtámadások vannak. Nagyon sokszor a pszichikai betegség után a nem megbocsátások, a keserű gyökerek ott vannak az emberi szívekben. És tudjátok, ezek mind szellemi ördögi erők, amelyek kötik az embereket. Ezért nem szabad figyelem nélkül hadni azokat a drága Úr Jézus kijelentéseit, mikor beszél a megbocsátásról. Mert ha nincs valakiben megbocsátás, akkor elkezd benne gerjedezni a beteg, valami fajta betegség. Ez úgy elkezdődik, mint egy kis kovász, és akkor szétterjed, az olyan, mint egy rák, szétterjed az embernek a testébe. És ennek mindig a háttérben szellemi, nem megoldott dolgok vannak. Nem szabad hanyagolni, testvérek, kapcsolatokat. Figyeljétek, az egész evangélium és a Jézus Krisztus tanításának az alapja a kapcsolatokról beszél. Ha nincsenek jó kapcsolataid, gyerekeiddel, feleségeddel, férjeddel, nincsen jó kapcsolatod testvéreiddel, gyülekezeteddel, a embertársaiddal, egyszerűen itten ez olyan, mint egy betegségnek a fészke. Egyszerűen ez ott fészkelődik a betegség, és nagyon sokszor tapasztalom, mikor jön valaki, hogy gyulladásban van ez neki, gyulladásban van az, akkor rögtön tudom, hogy itt valami lázadás van ennek az ember életében. És nagyon sokszor jönnek emberek betegségekbe is, hogy nem tudják az orvosok levenni a lázat, és hogy gyakran lázas ez az ember, és már tudom, hogy mi lázas, lázadás van az ő életében. És mikor ezt megmondom, akkor le vannak dömbenve, hogy honnan tudom ezeket a... Hogy, mint hogyha megijednek, hogy mint hogyha én látnák bele az ő életükbe. De valóban már megtapasztaltam ezt, hogy a gyulladásoknak a hátterében ott van a lázadásnak a szelleme. Hogy lázad az ember. És nem tud megnyugodni az Úrban. Úgyhogy nagyon kérlek benneteket, testvérek, akárkinek, akár milyen formában volt valami dolga okkultizmussal, akár milyen formában volt valami érintkezése, valami babonaságokkal, vagy kurus varázslásokkal, vagy térjetek meg ebből. Ez tudatlanságnak a ideje volt. Most azt mondja a Szentlélek, tér meg! Befogadtál engemet, szívedbe fogadtál engemet, és most én ki akarom takarítani a te szívedet, én rendbe akarom hozni a te életedet, és egészséget, lelki egészséget és testi egészséggel is meg akarlak áldani tégedet. És úgy sok-sok bizonságtételem lenne, rengeteget átéltem, úgy lehet mondani, hogy minden hétvégén csodák, jelek történnek, és úgy lehetne ezekről a dolgokról beszélni, órákat, napokat tudnánk beszélni egy húzomba azokról a csodákról és jelekről, amiket Isten tesz. Még egyet úgy elmondok, hogy tanításoktokra, hogy egy gyönyörű fiatal asszonynal találkoztam a múlt hetekben, és ott Lengyelországban, és mondom neki, mi a bajod, mi történt veled, testvérnő? Ismertem őtet, már többször láttam őtet, találkoztam vele, és látom, hogy így kivannak, a kezei így kivannak merevedve, és így mint hogyha görcs fogná az ujjait, így kitekerte valami neki az ujjait. Mondom neki, mi van veled, testvérnő? Mi történt? Azt mondja, Sándor testvér, éppen ez az oka is, amiért jövök érte, utánad. Kérlek, imádkozz értem, szeretnék meggyógyulni. Orvosok nagyon nehéz betegséget állapították, és gyógyíthatatlan betegséget állapítottak meg nálam. És mondom, és mi történt? És azt mondja, ő nem tudja, hogy ő egyszerűen egy ilyen alak, hogy ő neki semmi nem sikerül, és így tovább mondta az ő. És abban a pillanatban a Szentlélek adott ilyen kijelentést és világosságot. Te, asszony, hát te megátkoztad magadat. És abban a pillanatban elsírta magát, és azt mondja, igen, így van. Miért tetted eztet? Miért tetted? Azt mondja, még ma is reggel átkozottam a tükör előtt, hogy tudtam ilyen bohóc lenni, hogy tudtam ilyen csintalan nő lenni, hogy mondom, hát ez elvetettség szelleme, gonoszság szelleme van rajtad, és egyszerűen, hát téged Isten nem arra teremtett, hogy te magadba gyönyörködj. Isten téged arra teremtett, hogy Istennek tetszél. Hát mit csinálsz te, asszony? Megátkozod azt, amit Isten teremtett? Sírt úgy, mint a zápor, mert már érezte azt, hogy itt vétkezett, nagyon vétkezett Isten ellen. És mondom, itt vétkeztél Isten ellen, itt szomorítottad el Istennek lelkét, és nem magad tetszésére Isten téged teremtett, hanem úgy olyan gyönyörű vagy Istennek, ahogy téged teremtett. Térj meg ebből a gonoszságodból, nagyon egyenesen és keményen rászóltam, térj meg ebből a gonoszságodból, mert elveszel. És sírt, zokogva sírt, bánod eztet, hogy megtetted, bánom. Bánom, szívemből bánom. Elfogadod, hogy Istennek tetszel is, és elég, ha ő neki tetszel. Azt mondja, elfogadom. Pedig olyan szép nő, hogy valóban, hogy kell mondani, manekin vagy. Jó mondjátok. Manekinnek felelne meg, és egyszerűen nem volt megelégedve. És de megtért, az Úr Jézus nevében ki volt űzve a elvetettség gonosz ördögi szellem, és a betegség szelleme, ami ezáltal egyszerűen megszállta ezt a testet. És ki volt hirdetve, hogy ez a test ettől a pillanattól a Szentléleknek a temploma, és testnek minden része és sejtje, és Szentlélekkel van telve ettől a perctől, testvérek, és 3 hétre arra újra találkoztam ezzel a testvérnővel, mert gyakran járok Lengyelországba. Ő örömmelből és hálájából jött megmondani és megmutatni magát. Már nem voltak kifordigatva az ujjai. Egyszerűen az a görcs, az a állapot megszűnt. Még nem lehetett látni nagy változásokat, de már azt láttam, hogy már nincs az a deformáció, ami deformálta az ő testét, hogy ez a szellemiség kiment, ez megszabadult és meggyógyult. Testvérek, ezért csak mondom nektek, hogy nem csak úgy jön a betegség, hogy no jó, nekem most ez a bajom, vagy ez a bajom. Nem, testvérek, Istennek van hatalma téged megtartani, és Istennek van hatalma kiadni az ördögnek, hogyha egyszerűen te nem az Úrba bízol, és nem Isten szerint gondolkozol. És nagyon sok ember így magára vonja a betegséget, a gonoszságokat azért, mert tudatlan, és azért, hogy nincs lelkileg szolgálva ebben a világosságban, hogy a lelki betegségnek, vagyis a betegségeknek hátterébe lelki rendezetlen bűnök, dolgok vannak. Ezt vegyétek nagyon komolyan, testvérek, mert rengeteg szolgálatom, én nem tudom, miért így állított engem Isten, de mindig kint vagyok a terepben, jól mondom? teremben, és szinte naponta körül vagyok véve emberekkel, naponta jönnek betegek, naponta jönnek megkötözöttek, naponta jönnek annyi megtapasztalás Isten kegyelméből van, hogy, és úgy látom a szolgálatom révén egy ilyen közös nevezője van a dolgoknak. És itt lehet látni, hogy valóban, hogy milyen nagy Istennek szeretete. Hogy ott, ahol valóban Isten szerint gondolkozik az ember, ottan békesség van annak az ember lelkébe, ottan rendeződnek a dolgok, ha nem is rögtön, de Isten úgy adja a dolgokat, hogy rendeződnek, és valóban a gyógyulás, még a fizikai gyógyulás is beáll ez a folyamat az ember életébe. De ott, ahol nyugtalanságok vannak, ott, ahol idegességek vannak, ott, ahol lázadások vannak, és figyeljétek meg, minél tovább, annál több ez a lázadás, annál több ez a nyugtalanság, ez a idegi állapot a világban. Én látom, hogy annyi beteg emberrel találkozom, hogy ha reggeltől estélig imádkoznák ezeket az emberekért minden nap, akkor nem tudom kielégíteni csak ima szolgálattal ezeket az embereket. Rengeteg beteg ember van. De ez mind az idegi állapotok hozzák létre ezeket a betegségeket. A idegi állapot nem az, hogy mostan jaj, de jó, és akkor most megbetegszek, hanem jaj, de rossz, és nem bírják már idegeim, már nem bírom a terhemet, már nem bírom azt a idegi állapotot, és akkor elkezd nekem itt fájni, ott fájni, és ez mind a te agyadnak a információkat leadja a te agyad. Bizonyára láttatok biológiában egy ilyen rajzot, embernek a teste, és az agyától vannak ilyen szétágazó valamik, és ez az a idegi rendszer. És egészen a ujjad begyébe, ha te itt szomorú vagy a te fejedbe, ugye, akkor leadja ez a te agyad azt a szomorúságot a ujjad begyébe is. Leadja, hogy te szomorú vagy. Testednek minden része szenved. És ezért a jó kedv és a öröm és a boldogság, Krisztusban való megnyert békesség és az öröm, ez valóban leadja az agy ezt az információt minden tested részébe. És akkor, és nem, hogy mondjam, nem piszkálja, nem tudom úgy helyesen megmondani, a idegi rendszer nem piszkálja meg azokat a teste részeket, hogy ott elkezdődik valami betegség. Én most nem akarok orvosi valami előadásokat tenni, testvérek, de mégis a szolgálatom tapasztalatán által veszem észre, hogy az idegi állapotok, hosszantartó idegi állapotok behozzák a nagyon súlyos betegségeket az ember életébe. És lehet számolni azzal, testvérek, mert ez a világ és ez, amit hoz magával ez a világ, és a világnak a szelleme a világba, ez egy olyan stresszes, és annyira feszült, és annyira ördögi időket élünk át, testvérek, hogy minél tovább, annál több lesz a beteg. Nem tudom, nálatok is van probléma az egészségi ügyi biztosítókkal, még mi. Annyit fizetünk, ugye, és egyszerűen alig tudnak szolgáltatásokat mutatni nekünk, mert egyszerűen hatalmas pénzek fordulnak az államba a egészségügyre, és ezt a minél tovább nálunk is egyszerűen erről megy szinte naponta a tévébe a probléma, hogy nem tudnak mit kezdeni az egészségügyel, mert egyszerűen szinte úgy néz ki, hogy az emberiségnek a pénze arra kellene, hogy rámenjen, hogy az emberek egészségét csak ezzel foglalkozzanak. De nem jönnek rá arra, hogy milyen idegi állapotokat keltenek, hogy mennyire stresszelik a lakosságot, mennyire stresszelik a egyszerű népet is, és milyen félelmekben, milyen idegi állapotokban élnek az emberek. Ezt kellene orvosolni. Akkor nem lenne probléma egészségügyi intézetekkel és a szervezésekkel és pénzekkel. Na megint ott vagyunk. Imádkozunk. Jó? Hajtjuk meg fejünket. Drága Úr Jézus Krisztus, szívünk mélyéből megköszönjük neked ezt a mai délelőtt, és köszönjük Úr Jézus Krisztus, hogy összehívtál bennünket erre a helyre úgy, mint kotlos összehívja az ő csirkéit, hogy megmelegíts bennünket a te szárnyaid alá, hogy egymáshoz közelebb jussunk, és hogy te hozzád közelebb jussunk. Köszönjük a szeretetednek melegségét. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te ugyanaz vagy tegnap, ma és mind örökké. Ó, Urunk, hadd legyünk azok, Urunk, akik te tőled nyerünk szeretetet, melegséget, akik te tőled nyerünk világosságot, akik te tőled nyerünk megoldást a mi életünkbe. Akarunk rád figyelni, nem emberi szavakra, nem emberi okoskodásokra, hanem rád akarunk figyelni. A te szavad igaz és méltó arra, hogy szívünkbe befogadjuk, és ő vele legyünk foglalatosak. Köszönjük, hogy elmondtad, Úr Jézus, hogy nem csak kenyérből fog élni az ember, hanem minden szóból, amely kijön a te szádból. Nem táplálkozik ez a világ a te szavaddal, és ezért halálosan beteg ez a világ. És a betegségek sorozata egyszerűen azért annyira szétterjedt, és azért közeledik ez a világ a halálhoz, mert nem táplálkozik a te igéddel. De nekünk jó a te beszéded, jó a te igéd. Köszönjük, hogy itt lehetünk, Úr Jézus Krisztus, a te lábaidnál, és köszönjük, hogy rád figyelhetünk, és hálásak lehetünk, hogy ez a világosság, ez a kegyelem elérte a mi szívünket is. Kérünk, adj alázatos szívet, adj engedelmes szívet, hogy a hallottakat ne csak halljuk, ne csak rábólítsunk, hanem ha hallottakat meg tudjuk cselekedni. Legyen mindenből magasztalva és dicsérve, imádva a te drága neved, Jézus. Amen. Megkérem a drága István testvéremet, hogy két helyről olvasná igét. Még egy kérdésem van, mikor kell befejezni?
Délfél egy.
Igen, jó. Fogok figyelni arra, hogy ne éheztessem ki a báránykákat. Tessék? Bejtölünk? Jó, dicsőség Istennek. Jó, akkor folytassuk a Bírák könyvéből az Istennek üzenetét. És kérem, hogy a 16. részt elolvasnád, egész 16. részt. Az az egyik, és a másik Péter apostol könyvéből fogunk olvasni. Második levele, első rész, 5., 6. és 11. versi.
Második
levele, első rész, és 5. verstől a 11. vers végéig. Jó?
Akkor fennállva hallgassuk meg Isten igéjét. Bírák könyve 16. rész. És elment Sámson Gázába, és meglátott ott egy parázna asszonyt, és bement hozzá. A Gáza bejliek pedig, mikor megmondották mondván, ide jött Sámson, körülvették őt, és leselkedtek ő utána egész éjszakán át a város kapujában, és hallgatóztak egész éjjel, és azt mondták, reggel, ha világos lesz, megöljük őt. És aludt Sámson éjfélig, éjfélkor pedig felkelt, és megfogván a város kapujának szárnyait, a kapufélfákkal és az ávárokkal együtt kiszakította azokat, és vállaira vette, és felvitte a hegy tetejére, mely Hebronnal szemben fekszik. És történt azután, hogy megszeretett egy asszonyt a Sórek völgyében, akinek neve Delila volt. És felmennének őhozzá a filiszteusok fejedelme, és mondának néki, Kérdezd ki őt, és tudd meg, miben áll az ő nagy ereje, és miképpen vehetünk rajta erőt, hogy megkötözzük, és megkínozzuk őt, és mi mindenikünk adunk néked 1100 ezüst siklust. És mondd a Delila Sámsonnak, mondd meg nékem, miben van a te nagy erőd, és mivel kellene téged megkötni, hogy megkínozhassanak téged. És felelt néki Sámson, ha megkötöznek 7 nyers gúzsal, melynek még meg nem száradtak, akkor elgyengülök, és olyan leszek, mint más ember. Akkor hoztak néki a filiszteusok fejedelmei 7 nyers gúst, amely még nem volt száraz, és megkötözé őt azzal. A lesben állók pedig ott vártak, annál a hálókamrában. És mondta néki, rajtad a filiszteusok, Sámson, és elszakasztál gúzsokat, miképpen elszakad a csepűfonál, ha tűz éri, és ki nem tudódik, miben volt az ő ereje. És mondta Delila Sámsonnak, ímé rászedtél és hazugságot szóltál nékem, most mondd meg igazán, hogy mivel lehet téged megkötözni. Ő pedig mondta néki, ha erősen megkötöznek új kötelekkel, melyekkel még semmi dolgot nem végeztek, akkor elgyengülök, és olyan leszek, mint más ember. És vedd Delila új köteleket, és megkötözte őt velük, és mondta néki, rajtad a filiszteusok, Sámson, mert ott leselkedtek utána a hálókamrában. De ő letépte azokat karjairól, mint a fonalat. És mondta Delila Sámsonnak, meddig fogsz még rászedni engem, és hazudni nékem? Mondd meg egyszer már, mivel kötözthet el meg? Ő pedig mondta néki, ha összeszöved az én fejemnek 7 fonatékát a nyüstfonallal, és szeggel megerősítvén az ugolyt, mondta, rajtad a filiszteusok, Sámson, az pedig felérmednén álmából kitépte az ugolyszeget és a nyüstfonalat. Akkor mondta néki Delila, miképpen mondhatod, hogy szeretlek téged, ha szíved nincsen én velem? Én már 3 ízben szedtél rá engem, és nem mondtad meg, hogy miben van a te nagy erőd. Mikor aztán őt minden nap zaklatta szavaival és gyötörte őt, halálosan belefáradt a lelke, és kitárta előtte egész szívét, és mondanéki. Borotva nem volt soha az én fejemen, mert Istennek szentelt vagyok anyám méhétől fogva. Ha megnyírettatom, eltávozik tőlem az én erőm, és megerőtlenedem, és olyan leszek, mint akármely ember. És mikor látta Delila, hogy kitárta volna előtte egész szívét, elküldött és elhívatá a filiszteusok fejedelmeit, és ezt izente. Jöjjetek fel ez egyszer, mert ő kitárta nékem egész szívét. És felmentek őhozzá a filiszteusok fejedelmei, és a pénzt is felvitték kezükben. És elaltatta őt az ő térdein, és előhívott egy férfiút, és lenyíratta az ő fejének 7 fonatékát, és kezdi őt kínozni, és eltávozott tőle az ő ereje. És mondta, rajtad a filiszteusok, Sámson! Mikor pedig az az ő álmából felsenkelt, mondta, kimegyek most is, mint egyébkor, és lerázom a köteleket, mert még nem tudta, hogy az Úr eltávozott őtőle. De a filiszteusok megfogták őt, és kiszúrták szemeit, és levezették őt Gázába, és ott megkötözték 2 vaslánccal, és őrölnie kellett a fogházban. De az ő fejének haja újra kezdett nőni, miután megnyíretett. És mikor a filiszteusok fejedelmei összegyűltek, hogy az ő istenüknek, Dágonnak nagy áldozatot áldozzanak, és hogy örvendezzenek, mondának, kezünkbe adta a mi istenünk Sámsont a mi ellenségünket. És mikor látta őt a nép, dicsérték az ő istenüket, mert mondának, kezünkbe adta a mi istenünk a mi ellenségünket, földünk pusztítóját, és aki sokakat megölt mi közülünk. Ön pedig, hogy mikor megvidámult az ő szívük, mondának, hívjátok Sámsont, hadd játszék előttünk. És előhívták Sámsont a fogházból, és játszék ő előttük, és az oszlopok közé állították őt. Sámson pedig mondta a fiúnak, aki őt kézen fogva vezette, ereszel, hadd fogjam meg ezt az oszlopokat, amelyeken a ház nyugszik, és hadd támaszkodjam hozzájuk. A ház pedig tele volt férfiakkal és asszonyokkal, és ott voltak a filiszteusok összes fejedelmei, és a tetőzeten közel 3000 férfiak és asszonyok a Sámson játékának nézői. Ekkor Sámson az Úrhoz kiáltott és mondta, Uram, Istenem, emlékezzél meg, kérlek, én rólam, és erősíts meg engemet még ez egyszer, ó Isten. Hadd álljak egyszer bosszút a filiszteusokon két szemem világáért. És átfogta Sámson a két középső oszlopot, melyeken a ház nyugodott, az egyiket jobb kezével, a másikat bal kezével, és hozzájuk támaszkodott. És mondta Sámson, hadd vesszek el én is a filiszteusokkal. És nagy erővel megrándította az oszlopokat, és rászakadt a ház a fejedelmekre és az egész népre, mely abban volt, úgy, hogy többet megölt halálával, mint amennyit megölt életében. És lementek az ő testvérei is, atyának egész háza, és elvitték őt, és hazatérvén eltemették Córa és Esztáol között, atyának Manoának sírjába, minek utána 20 esztendeig ítélte az Izraelt.
Tovább olvasunk igéből, a Péter apostol közönséges második leveléből, az első rész az 5. verstől megkezdve 11. vers végéig.
Ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítván, a ti hitetek mellé ragasztatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, a tudomány mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig tűrést, tűrés mellé pedig kegyességet, a kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarabodnak bennetek, nem tesznek titeket hivalkodóká, sem gyümölcstelenekké, ami Úrunk Jézus Krisztus megismerésére nézve. Mert akiben ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, elfeledkezvén a régi bűneiből való megtisztulásáról. Annak okáért, atyám fiai, igyekezzetek inkább a ti elhivatástokat és kiválasztatásotokat erőssé tenni, mert ha ezeket cselekszitek, nem ütköztök meg soha. Mert eképpen gazdagon adatik majd néktek, ami Urunknak és megtartónknak, a Jézus Krisztusnak örök országába való bemenetel.
Ennyi a felolvasott ige, helyet foglalom, drága testvéreim. Ezekben a napokban elgondolkoztunk a Sámson életéről, és beszéltünk arról, hogy mennyire fontos az, hogy ne saját képünkre neveljük gyermekeinket, és ne a saját örömeinkre és elképzeléseinkre neveljük a mi gyermekeinket. A gyerekeket úgy kell nevelni, hogy Istennek tetszen ez. Hogy Istennek ők tetszenek, Istennek örömére éljenek, és ha az Úrnak a örömére fognak élni, akkor bizonyára a mi örömünkre is fognak élni. Ha Istennek fog tetszeni a gyerekeink cselekedetei, akkor bizonyára nekünk is fognak ezek tetszeni. De nem biztos, hogyha mi nekünk a mi tetszésünkre fogjuk formálni ezeket, akkor, hogy Istennek is fog azt tetszeni, amit mi csinálunk. Ezért a Mánoa és az ő felesége kérték az angyalt újra, hogy mondja el azokat az üzeneteket, amit Isten üzen nekik, hogy miképpen neveljék az ő gyermeküket. Én hiszem, hogy a Mánoá és a felesége szentségre, Isten szentségére, Isten félelemre nevelték a Sámsont, de arról is beszéltünk, hogy a Sámsonnak a útja nem fölfele ment, hanem a Sámsonnak az útja lefele ment. Lefele ment, és az a lefele menetel lelki értelemben egy nagyon nagy lelki meghanyatlást jelent. Mi is nevelhetünk gyermekeket, és az Úr Jézusról beszélhetünk nekik, de őnekik kell választani életükbe, és az a választás meg fogja határozni az ő életüket. Isten megígérte, hogy én veled vagyok, És tudod, hogyha te magad útján is fogsz menni, akkor is ott fog kísérni téged Istennek szeme, de az a különbség, hogyha te engedelmeskedel Istennek, és nem a magad útját járod, hanem Isten útjait jársz, akkor sok fájdalomból, sok csalódásból, sok keserűségből ki tud menteni téged és a te gyermekedet, ki tudja menteni az Úr. Én megtapasztaltam, hogy Isten ott volt velem, mikor a saját utaimon jártam, de Isten ott volt velem akkor is, mikor engedtem Istennek. És látom azt a nagy különbséget, hogy mikor a saját utaimat jártam, akkor sok stressz, sok fájdalom, sok bánat és sok csalódás érte az én életemet. Nagyon-nagyon megbélyegezték ezt az én egészségemet is. Emlékszem, mikor ilyen dolgok voltak, hogy már rég intett engem az Úr, és azt mondta, hogy ő hív engem evangelizáció szolgálatba, és én úgy tétováztam, úgy voltam, hát ki lesz az én munkaadom, ki fog engem fizetni, ugye, és mert ez a megélhető gondolatok is ott vannak az emberben, hát én most prédikátor vagyok, hát most hogy hagyhatom itt a prédikátor szolgálatomat, megvan a havi fizetésem, és akkor én megyek egy evangélistának, és hogy miből fogok megélni. Ugye ezek komoly kérdések az egy felelős apa, egy felelős ember életében, de az Úr hívott, azt mondja, én gondoskodok rólad, én törődök rólad. És testvérek, én nem engedtem az Úrnak. Én mégiscsak maradtam, és mégiscsak tovább húztam ugye, a kocsit, ami mindig jobban és jobban a fékek úgy. És tudjátok, mikor már térdig érő nyelven volt, és úgy húztam, akkor már rájöttem, hogy ezt már sokáig húzni nem fogom. Hogy vagy a kötél elszakad, és én így megszabadulok, vagy egyszerűen valaminek itt már történni kell. Én végig húztam ezt a kocsit, valóban már majdnem a nyelvemre léptem, és elszakadt a kötél. És azt látom, testvérek, hogy ennek következtében, hogy én itt már nem az Úrnak az útját jártam. Én nem engedtem az Úrnak, mikor hívott engemet. Értitek? Én úgy jobban figyeltem egy ilyen emberi biztonságról, meglegyen az én minden, a havi fizetésem, meglegyen az a biztonság érzésem, hogy és így tovább. És akkor nem, én nem engedtem az Úr hívásának. És tudjátok, ez a rettentő belefáradás, ez a gyötrés, és azok a traumák, amik azután értek engemet, ennek a következtében, hogy én nem engedtem az Úrnak, és nem az Úrnak a útját már jártam, pedig szentségbe és hívőségemben maradtam meg, de már nem ott voltam, ahol az Úr akart látni. Értitek, testvérek? És abból következően elkezdett egy addaganat nőni az én fejembe. És 2 évvel ezelőtt tudjátok, hogy műtétre jutottam, és fölbontották a fejemet, és egy ilyen darab csontot kivágtak itt a fejemből, nem tudom, csibéknek vagy kutyának dobták, nem tudom, hova tették, de már vissza nem tették, és műanyagot ide tettek a fejemre. És tudjátok, azért erről nektek beszélek, hogyha én az Úrnak a útját jártam volna, akkor ez nem történik meg. Nem indul el. A fejemben mindig egy olyan feszültség volt, egy olyan valami volt, ami egyszerűen így mutatkozott ki, és ez azoknak a bűnöknek, az engedetlenségeknek a válasza, hogy ez elkezdnek jönni a betegségek, mert a idegi szálak bevégzése, ezek leadják a információt a test minden részére, és legjobban terhelve volt az én gondolatvilágom, az én agyam, az én fejem, és egyszerűen ez történt. Megint csak bizonyítom azt, amit mondok nektek, hogy jó, ha az Úrra bízod életedet. Jó, hogyha leteszed életedet Isten kezébe, és minden gondolat, mindent rábízol. Én ezzel nem akarok ijeszgetni, nem azt mondom, hogy most mindenkinek ilyen problémája lesz, mint nekem. Valakinek más a problémája. De bizonyára keresd utána a te engedetlenséged. A Sámsonnak a útja lefele ment. És beszéltünk arról is, hogy ugyanúgy a Lótnak az útja is lefele ment. És Ábrahám is mondhatta volna Lótnak, hát én itt hamarabb voltam, hát én egyszerűen vagyok a idősebb, én hívtalak magammal, én támogattalak, nekem kellene, hogy köszönjed azt, hogy oda jutottál jobb, ahogy jutottál, és mostan én választok, és ami marad neked, Lót, az lesz. De tudjátok, a hit az nem válogat. A hit az tudja, hogy akármilyen helyzetbe jutsz, és akármilyen körülmények, vagy a partokon fogsz élni, vagy a völgyekben fogsz élni, Isten gondot fog viselni rólad. Ez a hitnek az útja. No, én azt gondoltam, hogy akkor lesz rólam gondviselés, csak ha egy gyülekezetnek a prédikátora leszek, úgy is az lettem, de nem úgy, ahogy emberi szervezések által. És ezt így látom azt, testvérek, hogy Isten mindig a hitnek az útját megáldja a mi életünkben. Azt tapasztalom életemben, hogy Isten gondviselése mindenkor és mindenben tökéletes az én életemben. Ha egyszer majd fognak panaszkodni a mennyben a prédikátorok, hogy Isten keveset gondoskodott az ő szolgáiról, akkor tudom, hogy engem fog Isten ott előhívni, és azt fogja mondani, no Sándor, mostan te hitből éltél, és mindenben hitből rám számította. Tehát mondd el ezeknek, hogy milyen volt az én gondviselésem. És én bizonságok fogok mindenkor tenni, hogy soha semmibe Isten engem nem csalt meg, nem hazudtolt meg. Isten gondviselése tökéletes volt az én életemben. Tudod, mikor a hitnek az útját járod, akkor nem lefele megy a te utod, hanem fölfele megy. A Ábrahámnak az útja is, mikor szemszerint jobb javakat elvette tőle a Lót, az ő társa, akkor Ábrahám nem szomorodott el, nem keseredett el, akkor tudta, hogy ő neki a partvidék maradt, és itt fogja őtet megáldani Isten. A hit nem a körülményekre néz, hanem a hit Istenre néz. Nem az fontos, hogy hol vagy, hogy milyen körülmények között élsz, hogy ottan nincsen munka lehetőség, ott nincs ez vagy nincs az. Ha szereted az Urat, Isten ad olyan ötletet, ad egy olyan lelkilátást, hogy abban, amiben vagy, azokban a körülmények között, lehet, hogy nehezebb körülmények között, de megáll tégedet, és ott fogod tapasztalni Istennek gondviselését rólad, és az ő szeretetét mindenkor. Én is így tapasztalom az én életembe, testvéreim, és azért én is arra figyelek, hogy az én utam ne lefele menjen, ne a szemek látványa után menjen, hanem az én szemeimet hegyekre emelem. Én az én szemeimet az Úrhoz emelem, előre emelem, fő rá nézek, mert őtől lejön minden segítségem, és minden megoldás őtől lejön. És ezt az Úr Jézus is mondja, hogy ha valaki egyszer rátette a kezét az eke szarvára, akkor ne nézzen hátra. És hogyha valaki hátra néz, az nem méltó Isten országába. Az én édesapám parasztember volt, és nagyon csodáltam őtet, mikor ő szántott. És azt csodáltam legjobban, hogy hogy tud olyan egyenes barázdát szántan, és nem volt neki kihúzva zsinór, egyszerűen elindult azzal a lovacskával, lenyomta az ekét a földbe, és előre nézett, és gyeplő volt a nyakába, és úgy tartotta az ekeszarvat is, és gyeplő is a kezébe volt, és így vezette a lovat. Olyan egyenes szántás volt. És én, mint kisgyerek, megkérdeztem, apuka, hogy tud ilyen egyenes barázdát szántani? És tudjátok, hogy mit mondott a apám? Kisfiam, nézd meg ott elő. Látod ott azt a topolyfát? Azt a nyárfát? Látom, apuka. Na, látod. Én ott van az a cél, oda beirányítom a lovat, mert ott van a határ, és akkor én, mikor elindítom ezt a lovat, a lónak a kantárján volt egy ilyen valami, és ahogy ő erőlködött az a ló, és húzta, akkor azon a kantáron volt ilyen, és azt mondja, mindig azt a fát nézem, és mindig azon a lyukon ott van az a fa, és abba irányba. Egy kicsit kimozdul, már rántom a gyöplőt, erre jobban, és akkor a ló engedelmeskedik, és megy, és szépen ezért ilyen egyenes az a szántás. És így van velünk is, drága testvérek, hogy mi nekünk cél egyenes kell fölnézni a hitünk fejedelmére, Jézus Krisztusra. Nagyon fontos az, hogy ne emberekre tekintsünk, ne arra, hogy mit akar ez, mit akar az, ne legyünk, ahogy tegnap is este hallottuk, ne legyünk az emberek véleményével megkötözve, mint a Sámson, akit odahoztak, és a testvérei, az ő hittestvérei, az ő vértestvérei megkötöztek, és odahozták az ellenséghez. Nagyon sok ember így meg van kötözve a saját testvéreiktől, a hittestvéreitől. És néha még a hittestvérei kiadják őt, tehát az ördögnek, mert nem úgy gondolkozik, mint ők, mert nem úgy csinálja, mint ők. Testvérek, ha valaki azt gondolja, hogy ez így jó, tessék, de én nem így látom. Én azt úgy látom, hogy mink felelősek vagyunk egymáshoz, nem hogy megkötözzük a testvéreinket, hanem feloldozzuk egymást. Én mikor járok és szolgálok emberek felé, én nem kötözöm meg ezeket az embereket, hanem az Úr Jézus nevében a föloldozást, a krisztusi szabadságába állítom ezeket az embereket, hogy szabadon kövessék Jézus Krisztus, és szabad lélekkel, hogy könnyebben tudjanak lélegezni. Nem lesújtom, nem leigázom, nem megfélemítem, és nem megkötözöm. Hát ez van nagyon sokszor a közösségekben, hogy van valakinek jön Amerikából tanítás, és ottan ez így van, ez így kell hinni, ez nem is lehet másképp, és mint a ló, mikor ott van a kantára a fején, és ott vannak ezek a, tudjátok, hogy szemellenzők, ezek nem engedik, hogy ide tekints, vagy oda tekints, és akkor muszáj vakon engedelmeskedni. Manapság, testvérek, nagyon sok szekta föláll Európában, és ahogy megvoltam nagyon lepődve, Prágából sokszor jönnek emberek különböző közösségekből, és ezekbe a közösségekbe annyira leuralják az embereket a hitvezetők, hogy szinte félelmetes, amiről beszámolnak nekem az emberek. És jönnek és menekülnek egészen onnan, Prágából, vagy Pestről is. Lejönnek az emberek, hogy vannak ilyen komandók, lelki komandók, akik kiadják az ördögnek is. Ilyen dolgok, testvérek, ezek ördögi, nagyon ördögi dolgok. Mert nem a szeretetet, hanem a megfélemlítést hozzák az emberek közé is. És itten az Úr Jézus bennünket nem arra hívott el, hogy uralkodjunk a nyájon. Nem arra hívott el, hogy megfélemlítsük az embereket, hanem arra hívott el bennünket, hogy a szeretetet, a Krisztus szabadságát, azt a krisztusi szeretetet, azt a Istennek vonzását hozzuk be a gyülekezetekbe. Nem megkötni az embereket, és 3 vagy 7 láncra odakötni a jászolhoz, és innen nem mozdulsz, hanem egyszerűen az, aki jön, az tudja, hogy nekem itt a helyem, és én jó, itt érzem magam jó, és itt kapok eledelt, és itt van rólam gondoskodva, itt kapom azt a isteni meleget, azt a elfogadást ebbe a közösségbe. Ezen munkálkodjunk, és erre jöjjön ki, ami összejövetelünk, hogy nem megkötözzük egymást, nem 7 láncra odakössük egymást a jászóhoz, hanem, hogy igen, örömmel jövök a gyülekezetbe, Isten igének meghallgatásához. Jó, mondom, testvérek? Lehet folytatni? Jó, testvérek, így gyakoroljuk, mert a egyháznak is az útja lefele megy, mikor kötözi az embereket. És mikor az egyház egyszerűen szereti az embereket is, és Isten vonása van ottan, akkor nincsenek féltékenységek a prédikátorok között, a papok között, a szolgák között, hanem akkor mi van? Akkor örülök, megáldott téged, István testvérem, megáldott az Úr, örülök, ugrálok, mint a kis kecske gedeje, úgy ugrálok örömömben, mert megáldott az én testvéremet Isten. Válaszolt az ő imájára, és együtt tudok örvendezni az én testvéremmel. Azért is jöttem el, hogy együtt vele örvendezek, hogy együtt vele sírjak, és együtt vele örvendezek. Erre a krisztusi szabadságra hívott el bennünket Isten, és tudjátok, ennek a Sámsonnak mindig lefele ment az ő útja. Egyik bajból kijött, ment a másik bajba. Tudjátok, ez lelki vakság. Ez egy olyan lelki vakság, mikor az ember nem tanulja meg a leckét, mikor az egyik pofont megkapja. Vannak emberek, akiknek tönkre megy az első házasságuk. És egyszerűen megint vakon mennek egy másik kapcsolatba, és már mások lássák, hogy most mit megint választod, most hova megy megint, mi lesz ennek a vége, már előre fogják a fejüket, mert lássák, hogy ennek a kapcsolatnak nem is lehet jó vége, és akkor is belemegy. És akkor jön a másik vállás, aztán jön a harmadik vállás, és így tovább. Mert egyszerűen nem figyel az ember az Úrra, nem kérdezi az Úrnak az útját. Ugyan ez volt a Sámson életében, hogy nem kérdezte az Urat. Jöttek a kudarcok után, és mindig az útja lefele ment. Isten embere. És most téged szeretnélek megszólítani, Isten embere. Hogy mennek a te utaid? Merre tart a te utad? Hol van a te életednek a célja? Egyszerűen fölfele megy a te életed útja, hogy valóban téged Isten megállt, valóban Isten tud használni tégedet, valóban szabadulásokat tudsz hirdetni, gyógyulásokat tudsz hirdetni, tudod hirdetni az öröm üzenetet, örömöt hozod az emberi szívekbe, vagy lefele megy a te utad, és a te szolgálatodnak az eredménye nem öröm, és föl Istennek, Krisztusnak fölmagasztalása, hanem a te szolgálatodnak a eredménye mélységek, kudarcok és szomorúságok. Ezt meg kell vizsgálnod. Ezt meg kell vizsgálnod. Isten nem lefele vezeti a te utadot, hanem fölfele akarja vezetni az utadot. Isten az ő áldásaiba akar részesíteni, és az azt jelenti, figyelj az Úrra. Mikor figyelsz az Úrra, figyelt volna a Sámson az Úrra, akkor nem kellett volna annyi fájdalmat. Hova figyelt ez a Sámson? Mit gondoltok, testvérek? A testi kívánságaira. Nagyon nagy kísértés a hívő embernek, asszonynak, a férfinak, úgy lánynak, fiúnak, hívőknek, nagyon nagy kísértés a test. A Pál apostol azt mondja, hogy a testnek a gondolatai halálba viszik az embert. a léleknek gondolatai, ezek életre viszik. Neked kell eldöntened. Te helyetten nem dönthetik el se a szülők, se a prédikátorod, se az előjáróság. Helyetten nem dönthetik el, amit neked el kell dönteni. A döntés nálad van. A döntésnek a lehetősége a te kezedben van, hogy helyesen és jó döntsél, és hogy ne lent a mélységbe, a vakságba, a halálba végződjön a te életed, hanem Istennek jelenlétébe, fönt a Isten hegyén, ott, ahol a világosság, és örök öröm és békesség van. Németországban szolgáltam egy fiatal embernek, aki nagyon, nagyon rossz lelki állapotban volt. Éveket már csak tablettákon volt, és nagyon veszélyes volt ez az ember, mert egyszerűen, mikor rájött a roham, akkor a drága Mercedeseket és drága autókat a gyülekezeti udvarba mind összekarcolta ilyen szeggel. Írtóztak a testvérek, mikor már meglátták, hogy eljött gyülekezetbe, akkor már őrizték őt, tehát hogy egy percre le nem vették róla a szemüket, mert senki nem tudta, hogy milyen ördögi dolog fog belőle kijönni. És ő meghallotta, hogy jövök oda szolgálni abba a gyülekezetbe, és eljött ez a megszállott fiatal ember. Nagyon rossz állapotban volt, és Mikor befejeztem a szolgálatomat, jött utánam, hogy ő szeretne velem beszélgetni. De mikor nézett rám, akkor úgy nézett rám, minthogy átlátszó lennék, mert láttam, hogy homályosak a szemei, és nagyon mély, súlyos betegségben volt. És akkor kérdezem tőle, mondom neki, Márkusz, és hogy történt ez veled? És azt mondja, elmondok neked valamit, amit még az én pszichiáteremnek se nem mondtam el. És akkor tudtam, hogy Isten kiment, elében ment Jézus, hogy itt már Isten csodát fog tenni ezzel a fiatal emberrel. És elmondta az életének történetét. Azt mondta, iskolába jöttek keresztjének, hirdették az evangéliumot, és azt mondja, hát én hívő családba születtem, én mind ismertem, engem úgy nem ragadott meg. De aztán jöttek az ördögimádók, és azt mondja, hát ez volt nekem valami, és azt mondja, odafordítottam a figyelmemet, elkezdtem érdeklődni, és azt mondja, egy ördögi erő megszállt, és azóta én így vagyok, és egyszerűen ördög hatalmába vett engemet. És mondom neki, Márkusz, de téged Isten nem a kárhozatra, nem a gehennára teremtett. Márkusz, téged Isten arra teremtett, hogy egyszer ott Jézussal, ott sétálj a paradicsomba, ott sétálj abban a új Jeruzsálembe, ott sétálj azokon az arany utcákkal, Jézussal kézen fogva, hogy ott sétálj vele. Erre teremtett téged Isten. És akkor, mintha abból a homályból akart volna kinézni, és azt mondja, olyan reménység jön az én szívembe. Isten megszabadította ezt a Márkuszt. Most is voltam vele, nem egész holnapja, és ez az ember szolgál a gyülekezetbe, Istennek hű szolgája, Istennek drága gyermeke. Megszabadult, meggyógyult. Fölfele megy az ő útja. És látom, hogy egy isteni csoda az ő orvosa, ő orvosoknak is, akik őt orvosolták, isteni csoda a gyülekezetbe és sok ember számára. Tudod, mikor a te utad fölfele megy, és nem lefele, mikor nem testre gondolsz, és nem magad élvezeteire gondolsz, mikor arra gondolsz, hogy Istennek, Isten akar a te életedbe, akar fölfele vezetni az ő dicsőségébe, az ő közelségébe, és te engedsz ennek, akkor Isten meg tudja magát dicsőíteni, és sokan fogják látni, hogy te követed az Urat. Nagyon sok ember volt, aki lefele elindult az ő útja lelkileg, és gazdagságilag is, és mindenét elvesztették. Voltak emberek, akik ruletten eljátszották házukat, minden vagyonokat, és még olyan adósságokba jutottak, hogy millió adósságok, és szenvedtették az egész környezetüket. És azelőtt fölfele ment az útjuk. Merre megy a te utad? Hát ennek a Sámsonnak megint valami nőné kötött ki. Vannak férfiak, testvérek, akik annyira az ő testüket szeretik és imádják az élvezeteket, hogy egyszerűen mindig az ő problémáik, ott kötik ki az ő problémájuk, hogy nőkkel van valami bajuk, valami összekeveredésük. És tudod, testvérem, a paráznaság az nagyon közel áll minden emberhez. Ez egy olyan terület az emberek életébe, amely nagyon megkísérti úgy a nőket, mint a férfiakat. De az az ember, aki ezekkel a gondolatokkal, ezektől a vágyaktól nem hajlandó elszakadni, az tönkretesz nagyon sok dolgot. Tönkretesz kapcsolatokat. Tönkreteszi az a férfi, aki megint csak nőknél köt ki az ő agya, az ő gondolkodása, az tönkreteszi a kapcsolatot az ő feleségével, az ő családjával, tönkreteszi kapcsolatot az ő gyülekezetével, Istennel való kapcsolatot, minden kapcsolatot tönkretesz. Figyeljétek, hogy a Sámsonnak végül nem maradt egyetlen egy kapcsolata. Azt gondoljátok, ezt akarta Isten? Azt gondoltátok, hogy azt akarta Isten, hogy ő gyilkos legyen, hogy egyetlen egy kapcsolata se ne legyen? Nem. Nem ez az elsődleges Isten akarata. Ha úgy is néz ki, mint hogyha a Biblia erről tenne bizonságot, hogy talán ilyen tervei voltak Istennek, de tudjátok, testvérek, Istennek megengedő akarata az, mikor mi megyünk a magunk útján, és sok fájdalmat hozunk be saját életünkbe, és sok fájdalmat ezáltal a saját utainkon okozunk másoknak is. Erről már beszéltünk a napokban. Nostan annyira dúsgazdag volt a Sámsonnak a haja, hogy 7 fonaték volt megcsinálva az ő hajából. Némely testvérnő szinte megirigyelné, hogy hát ilyen hajat, ugye, ilyen dúsgazdag hajat, ebből lehetne szép valamit ott a fejünk búbján elhelyezni. De Sámson, ő egyszerűen megvolt Istentől áldva tehetséggel, erővel, megvolt áldva testileg is, fizikai erővel. És ő ezeket a dolgokat nem úgy használta, hogy valóban Istennek szentségét és az evangéliumot hirdesse a körülötte élő nemzeteknek, hanem a fájdalmat, keserűséget, csalódásokat és halált terjesztett maga után. Nagyon sok hívő, úgynevezett hívő ember is ugyanezt csinálja. Nem az életet, hanem a végső eredmény minden igyekezetének és minden tevékenységének a halál. De mink életfele megyünk, mink nem a halál fele. Az, aki Istenért tevékenykedik és lefele megy az útja, az halálba végzi az ő útját. Az, aki Istenért tevékenykedik és fölfele néz a hite fejdelméről, annak élet lesz az élet célja. Ez a Sámson, ez nem figyelt az Úrra, figyelt az ő testére, és a teste megint csak valami nőné kötött ki. És kereste a saját élvezeteit, élvezeteinek beteljesítését, és ezáltal egy keserűség volt az ő életébe. Gerjesztve volt benne a harag, a düh, a sovinizmus, a harag a más nemzet ellen, és ma is látom ezt a problémát, még a hívő társaságokban. A sovinizmust. Tudom, hogy nálatok ilyen probléma nincs, ugye? Lehet, hogy valaki azért is nem jött meghallgatni, hogy én Szlovákiából jöttem. És ki tudja, magyar ez a Sándor? Hát én európai vagyok. Ha akarnátok tudni, bennem van magyar vér, bennem van zsidó vér, bennem van német vér, orosz vér. És szlováknak írtak be, és szlovák vért nem is találtam magamban. De jó van. Európai lettem. Testvérek, de nem vagyok soviniszta. Az én szívem nyitva van minden nemzetért. Minden emberért nyitva van. Mert Isten szereti úgy a magyarokat, úgy szereti a románokat, úgy szereti Isten a szlovákokat, a jugoszlávokat, és minden nemzet. Nincs kedvesebb vagy kevésbé kedvesebb nemzet ő előtte. Mindenki, aki cselekszi az ő akaratát, az kedves ő előtte. És lássátok, hogy némely Isten, úgynevezett Isten emberei szívébe belefér a sovinizmus, gyűlölet a másik nemzet ellen. És itt van a Sámsonnak a példája, ez gyűlölte ezeket a filiszteusokat. Nem, hogy beszélt volna nekik Istenről, Isten hatalmas dolgairól, hogy mit cselekedett Isten az ő népével, mikor átvitte őket a tengeren, hogy milyen csodák és jelek követték, miért nem volt egy hírnök, miért nem beszélt ezeknek Isten csoda tetteiről, és miért gerjesztette és dühítette ezeket az embereket, és a halálba, és a anyáknak elvette a gyerekeit, a szomorúságot és a fájdalmat terjesztette. Nagyon sok pap, lelkipásztor, aki nyomja, bocsánat, a magyarságot, vagy a szlovákságot, nyomja az emberek fejébe, testvérek, ez szítja a halálnak a fullánkját, szítja a halálnak a tüzét az emberek szívébe. Én szeretek minden embert. Még a rómák is beleférnek az én szívembe. És képzeljétek el, hogy Szlovákiában nagyon nagy ébredések vannak szinte majdnem roma városok, és ezekben a városokban nagy ébredések vannak. Ezernyi tagú gyülekezetek alakulnak Szlovákiában, és térnek a romák Istenhez. De dicsőség annak, hogy Istennek, hogy ugyanúgy a szlovákok és a más nemzetek, még a magyarok is ott a magyar lakta területen, ők is térnek az Úr Jézushoz. Egy nagy kegyelem ért el bennünket Szlovákiában. És én nem válogatom, nem mondom, te magyar vagy, te szlovák vagy, te roma vagy, te ez vagy. Milyen csodálatos, mikor eljön a Isti testvérem, eljön hozzánk, és jönnek fönn Szlovákiáról testvérek. Nem tudnak semmit, kukkot se nem értenek, nem tudnak értekezleni, de egyszerűen abba megértik, mikor megölelik egymás nyakába sírnak, és abba megérti, hogy ez az én szeretett testvérem, ez, aki szereti az Úr Jézust. És ha egyszer nem tud eljönni az én István testvérem, vagy az én nem tudom melyik testvérem, akkor hol vannak ezek a drága testvérek? Mikor kérdezik a kis szlovák, fönt szlovákiai gyereket, mit gondolsz, melyik a Magyarországnak a fővárosa? Azt mondja, Kiskörös. Ilyen kicsike kis, 5 éves kislányt megkérdezték, hogy mit gondolsz, hogy mi a Magyarország fővárosa? Kiskörös, mert Kiskörösről jönnek a testvérek, és hát ilyen csodálatos, lássátok. Szeretetet kell nyilvánítani, nem gyűlöleteket szítani, nem valaki nagyobb rangúnak, vagy kevesebb rangúnak. Mindenki kedves, aki kész Isten akaratát cselekedni az a Isten szemébe. Drága testvéreim, be fogjuk most fejezni a további igéket, amelyeket felolvastam, majd délután fogom folytatni. Úgy látom, hogy nem kezdek neki ennek a 7 fonatéknak, de délutáni órában ezt az üzenetet át fogom adni. Most hajtjuk meg szívünket Isten előtt, és imádkozunk. Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében megköszönjük neked ezt a délelőtti alkalmat. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te azt akarod, hogy mink fölfigyeljünk rád. Te azt akarod, hogy a nemzeteket szeressük, mert küldtél bennünket a nemzetekhez. És azt mondtad, hogy menjetek, és hirdessétek az embereket, az evangéliumot minden embernek, minden nemzethez küldtél bennünket. És ott a te trónod előtt lesznek emberek minden nemzetből, és minden színből, bőrszínből, és mindenki, aki téged keresett, és aki téged imádott, és téged szolgált, lesznek ottan emberek. És úgy kérlek, Úr Jézus Krisztus, hogy mink a jó hírt, a szeretetet, ne a gyűlöletet, ne a patvarkodásokat, ne a kritikát, hanem a te szeretetet és elfogadást vigyük ebbe a világba. Közeledik az a nap, mikor te el fogsz jönni. Közeledik az a nap, mikor nem a papoktól és a prédikátoroktól fogod elkérni a tagoknak a népsorát, hanem nálad föl vannak írva a nevek, és meg fognak nyitatni a könyvek, amelyből olvasva lesznek a nevek, és azok, akiknek a neve nem lesz beírva az életkönyvébe, azok sötétségbe lesznek vettetve. Úgy könyörgök, Úr Jézus Krisztus, hogy valóban krisztusi lelkület legyen bennünk. Valóban rád figyeljünk, de tőled tanuljunk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy amit láttál az atyánál, amit hallottál őtőle, azt mind átadtad nekünk. És elég, hogyha azt, amit hallottunk, elég azt, amit olvasunk a te igédbe, elég az a világosság arra, hogy ne tévelyegünk, hanem célba jussunk, amit te hoztál nekünk. Te vagy az a világosság. Te vagy a világ világossága. Így áld meg ezt a közösséget. És most, ha van itt valaki, aki úgy érezi, hogy Isten érinti az ő szívét, és úgy érezi, hogy az ő útja nem fölfele megy, hanem mindig valahol ott kötsz ki, ahol nem akarná. Mindig valami idegességben, mindig valami nem jó helyen köt ki a te életed. És szeretnél célba jönni, és szeretnél ebből a céltévesztésből szeretnél megtérni, ha itt vagy, és érintett téged Isten lelke. Emeld fel a kezedet, fogok érted imádkozni. Áldjon meg az Úr, halleluja. Titeket is áldjon meg az Úr. Dicsőség Istennek. Téged is áldjon meg, drága kislány. Téged is áldjon meg. Téged is lát az Úr Jézus, és szeret tégedet. Halleluja. Ó, jöjj, Szentlélek Isten. Jöjj, és érintsd meg ezeket a szíveket. Szabadítsd ezeket a szíveket. Úr Jézus Krisztus, hogy rá tudjanak figyelni. Téged szeressenek. Téged fogadjanak be. Téged kövessenek. Ó, drága lélek, akár milyen kötelékkel meg van kötve a te életed. Akár mi az, ami visszatart tégedet. Akár mi az, ami csalódásokat, keserűségeket és sötétségekbe visz tégedet. Ebben a pillanatban az Úr Jézus Krisztus az ő hatalmas erejénvel szétszaggassa ezeket a köteleket, ezt a jármot leveszi a nyakadról, és Jézus Krisztus nevében hirdetem neked a szabadulást, a gyógyulást. Szabadulj Jézus nevében, szabadulj okkultizmusból, szabadulj sötétségeidből, a te tévelygéseidből, szabadulj Jézus nevében, és ettől a pillanattól úgy, mint újjászületett csecsemő, vágyakozzál hamisítatlan tej után, Isten igéje után. Ebből élj, és így szívd Istennek áldásait a te szívedbe, lelkedbe. Légy szabad, és légy áldott. Jézus Krisztus drága szent nevében. Amen.